ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Lukács evangélium a 10. részéből, Lukács evangélium a 10. részéből, a 38. verstől a 42. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondhat neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Mária jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, háladással köszönjük meg megtartó kegyelmedet. Köszönjük, hogy napról napra gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy itt lehetünk a Te házadban. Dicsérhetünk, magasztalhatunk Téged. Áldjuk jóságodat és szeretetedet. Megvalljuk, hogy oly sokszor vétkeztünk ellene. És most segíts, hogy meglássuk azt a bűnünket, amikor annyi dologgal voltunk elfoglalva, hogy éppen rád az egy szükségesre, a legfontosabbra nem maradt egy perc szabad időnk sem. De kérünk, könyörgünk. Tisztíts meg bennünket mindazoktól a bűnöktől, amelyeket elkövettünk akár szóval, akár cselekedettel, akár gondolattal vagy mulasztással. Kérünk szépen, hogy teremts bennünk tiszta szívet. És segítsd, hogy most itt az Isten tiszteleten egyedül csak Téged lássunk. A Szentlélek által Te légy a középen. Te határozd meg a gondolatainkat. És kérünk szépen, hogy Te adj erőt, hogy oda tudjunk figyelni arra, amit üzensz nekünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket igényhirdetésre készülve. A 92. Zsoltárunk első versét énekeljük el, 92. Zsoltárunk első versét. mindenek Isten tiszteletet nem tartunk, hanem azt kérjük, hogy akik itt vannak, azok jöjjenek, menjenek ki a gyerek Isten tiszteletre, az otthoniak pedig jöjjenek el. Fennállva hallgatunk meg az Isten szívét. A Lukács evangélium a 17. részéből, a 11. verstől a 19. versig így szól hozzánk Isten igéje. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és felhangon dicsőítette Istent. Arca borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Isten, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, a hited megtartott téged. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, az Ószövetség korában a járványokat úgy előzték meg, hogy ugyanúgy karantén tartottak, mint ahogy mi karantén tartunk. A középkorban erről megfeledkeztek, és amikor nagy járványok voltak, akkor látták, hogy el fognak pusztulni. Visszatértek a Bibliának ehhez a tanításához, és újra elővették a karantént, és ma is tulajdonképpen látjuk, hogy járványok idején ez az egyetlen egy eszköz. Nagyon féltek a leprától. Ha valakiről meglátták, hogy leprás, azonnal kiközösítették, hogy mondjam így mai szóval, hogy karanténba kényszerítették. Oda vitték nekik az ennivalót, de nem érintkeztek velük. A leprásoknak pedig azt kellett kiáltani, hogy leprás vagyok, leprás vagyok. Az illető letette az ennivalót, elment messzire, és akkor jött, odaérte a leprás. Könyöradományokból tartották fent az étletüket. Jézus nem félt ezektől a leprásoktól. Engedte, hogy közel jöjjenek hozzájuk, és ő is közel. Nem csak nem félt, hanem isteni erővel hatalma volt, hogy meggyógyítsa őket. Az volt a rend, hogy ha mégis meggyógyult egy leprás, akkor el kellett menni a paphoz. A pap behatárolta, hogy hol vannak leprásfoltok a szervezetében, a bőrén, és utána egy hét múlva megnézte, ha úgy látta, hogy csökkent, akkor megint külön rakta, megint eltelt egy hét, megint megnézte, megint úgy látta, hogy csökkent, akkor megállapította, hogy elmúlt a leprás fertőzés, tehát az illető visszamehet az egészségesek közé. Na ez a háttere a történetnek, jött a 10 leprás, Jézus azt mondta nekik, hogy meggyógyultak, de menjenek fel a paphoz, mutassák meg magukat, és a pap fogja majd őket gyógyultnak nyilvánítani. És ebből a 10 leprásból egy visszajött Jézushoz. Visszajött, hogy leboruljon előtte, és megköszönje, amit Jézus tett vele. 10-ből 1. Jézus Isten volt. A mai világban nincs 10-ből 1, aki hálás lenne. Ma hálával szeretnénk beszélni. Mi nem vagyunk leprások, de rajtunk is ott van a bűn leprája. És ettől csak Jézus Krisztus szabadíthat meg bennünket. Hallottam egy különös rádióműsort. Végén kapcsoltam be, az elejét nem hallottam. Egy művésszel beszélgettek, és a beszélgetés alkalmával a riporter megkérdezte a művészt, hogy szokott a templomba járni. És itt tátva maradt a szám, mert az illető művész azt mondta, hogy ő nem templomba járó fajta. De ő nagyon sokszor megtapasztalta Istennek a kegyelmét. Azt, hogy segített rajta. Hogy megáldotta őt. Hogy nagyon sok jóval elhalmozta az életét. De azt nem érzi, hogy neki el kéne menni egy templomba, és igehirdetést kellene hallgatnia. Nem érzi, hogy ahhoz templomba kéne mennie, hogy szeresse az élő Isten. Az első reakció az volt, hogy ez rút hálátlanság. Nem arról van szó, hogy valaki nem hallott az Istenről, és nem jár a templomba, hanem arról, hogy számtalanszor megtapasztalta, hogy mennyi jóval megáldja őt az élő Isten, és ennek ellenére nem szedte a hetéből egy órát, a 168-ból egyet, hogy az élő Istennel kialakítsa a kapcsolatot. Pedig házasságon belül is úgy alakul ki lelki kapcsolat két ember között, hogy egymással beszélgetnek. Ha nem beszélgetnek egymással, akkor nem lesz semmiféle lelki kapcsolat. Ha valaki 168 órából egyet nem áldoz az élő Istenre, akkor nem lesz semmi lelki kapcsolata vele. Ha viszont azt odaadjuk, akkor az egész hetünket lelki áldással fogjuk megkapni az élő Istentől. Tehát az első reakció az volt, hogy rút hálátlanság. És legtöbb ember, mondjuk meg őszintén, ilyenek vagyunk. Hálátlan, nem? Egymással szemben is. Vagy valaki úgy érzékeli, hogy a gyerekei hazamennek és zászlóval vonulnak fel és köszönik meg azt a sok jót, amit az anya tett. Hálátlanok vagyunk, alapvetően. Férj a feleséggel, feleség a férjel. Nyugodtan mondhatjuk, minden kapcsolatunk. Mi is szenvedünk tőle, mi magunk is okozunk másoknak ezzel szenvedést. Aztán tovább gondoltam a dolgot, és felfigyeltem ennek az illetőnek egy szavára, hogy azt mondta, hogy azt nem érti, hogy neki miért kéne a háláját úgy kifejeznie, hogy elmenjen a templomba. Ő úgy gondolta, hogy ahhoz, hogy neki lelki kapcsolata legyen Istennel, nincs szüksége sem az egyházra, sem a papra, sem valamiféle mondatott Isten tiszteletre. Ő ezek nélkül is közelebb fog tudni kerülni a mindenhatóhoz. Nehéz kérdés. Képzeljük el, hogy valakinek volt az általános iskolában egy rossz énektanára, unta utálta az éneket, és ebből azt a következtetést vonná le, hogy ő felnőtt korában soha nem fog járni az operába. Múltkor hallottam egy előadást, és a nyitó áriával azt mondtam a feleségemnek, hogy hú de ismerős volt. És akkor zavartam, böködött, és mondta, hogy csak rosszul sikerült, az volt, amire gondolták. Na de attól, hogy egy előadásban egy ária nem sikerült, attól azt mondom, hogy ezután csak CD-n fogom hallgatni a világ legjobb művészeinek az előadását. Szó sincs róla. Sokan az Isten iránti hálátlanságot igényességgel próbálják megindokolni. Úgy állítják be, hogy Isten kell, csak az emberekkel van a bajuk. Azért jobban tartják egyedül imádkozni. De ez egy önáltatás. Ugyanis könnyebb egy óra lelki életet élni közösségben, mint otthon egy órán keresztül Istenre figyelni. Aki egy órán nem ér rá eljönni, meg vagyok róla győződve, otthon sem áldoz egy órát az Isten kapcsolatára. Így mondom, a hálátlanság igényességgel próbálják átszázni. De létezik egy harmadik szempont is. És ezt így tudnám kifejezni, hogy nagyon sokak szegény gazdagok. Nem arra gondolok, hogy szegényen is lehet minden ember gazdag, vagy gazdagon is lehet minden ember szegény. Hanem arra gondolok, például megvilágítva, hogy valakinek nagyon sok holmia van. A tárgyaiban nagyon gazdag. Csak ezektől a holmiktól valahogy nem fél el. Állandóan pakolni kell őket. És ezért nincs arra ideje, hogy a könyveit olvassa, a lakásában szervezetben legyen. Ha elajándékozná a jó részét annak a sok-sok mindennek, amit összegyűjtött, akkor sokkal inkább ki tudna igazodni közöttük, és a lényegesre, mondjuk a könyv olvasására tudná fordítani az idejét. Bizonyos fokig gazdag, de mégis szegény, mert a lényegesre, az igazán fontosra nincs szükség. Vannak emberek, akiknek nagyon sok ötletet adott a Jóisten. És amikor valamit ki kéne dolgozni, akkor leülnek, és újabb, meg újabb, meg újabb ötlet megzavarja őket. És az ötleteiknek a kidolgozására nincs idejük. Nagy éjszesz gébereknek szokták hívni az ilyeneket. Mindenkinek tud jó ötletet adni. A sok ötlet megakadályozza őt abban, hogy egyet viszont igazán kidolgozzon. Hogy elmérjünk, hogy végére járjon a dolgoknak. Nem véletlenül mondta Jézus Krisztus egy családban, ahol két asszonnyal találkozott, Máriával és Mártával. Mártán, szorgoskodunk, hogy egy a szükséges dolog. Mária jobbik részt választotta, és ezt senki nem veheti el tőle. Igen, hozzátartozik az életünkhöz. A sütés, főzés, ő is ezt csinálta. De azt mondta Jézus, hogy egy a szükséges dolog. És ha ez a sok-sok forgolódás, ez a sok-sok sürgés-forgás elveszi az időnket attól, hogy az egy szükségessel, a lényegessel, a lelki életünkkel foglalkozzunk, akkor valójában mindez felesleges. De jó lenne, hogyha vasárnap a nagyszülők el tudnának jönni a templomba, és nem azzal telne el az egész délelőttük, hogy sülögnek, forognak, hogy a hozzájuk érkező unokájuknak mindent friss legyen. Lehet, hogy aki nem tartotta magát templomba járó típusnak, ilyen szegény gazdag volt. A sok hitélménye miatt nem tartotta fontosnak, hogy az egy szükségeset keresse. Mi ez? Mi ez az egy szükséges? Az, hogy át tudja adni magát teljesen az élő Istennek. Az a legnagyobb dráma, hogy rengeteg talentumot kapott. Rengeteg ajándékot kapott a mindenható Istentől. Nem csak a tehetségét, nem csak a jó képességét, amivel kiugrott az átlagból, hanem azt a legnagyobb kincset is, hogy lelki élményei voltak. De éppen eközben nem tanulta meg magát teljesen átadni az élő Istennek. Pedig Isten teljesen adja magát Krisztusban. Olyan emberré tértünk, mint mi vagyunk. Mindenben, kivéve a bűnt. Teljesen sors közösséget vállalt velünk. Értünk adta az egyszülött fiát. Ha ezt nem vállalta volna Jézus Krisztus, akkor a bűn lekájából mi sem szabadulhattunk volna meg. Amíg valaki nem látja, hogy kegyelemből él, amíg nem látja, hogy ha nem halt volna meg értünk Jézus Krisztus, akkor nem csak büntetés, halált és kárhozatot érdemelnénk, hanem meg is kapnánk azt. Számtalan, teljesítményorientált embert ismerek, akiknek az a legnagyobb nyomorúságuk, hogy nem tudják odaadni magukat Istennek sem. A társuknak sem. Gyakran még a gyerekükkel is komoly konfliktusuk van emiatt, amikor a gyerekeik felnőtté válnak. A teljesítmény orientált embereknek, akik mindig kiugranak, akik a legtöbb áldást kapták Istentől, ez a legnagyobb nehézségük, hogy oda tudják adni magukat a másiknak. Hogy leüljenek, és egyszerűen meghallgassák a másikat. Elbeszélgessenek velük. A szívüket kitárják. És közben úgy érzik, hogy elmegy a drága idejük, amivel annyi szép dolgot tehetnének. Nagyon sok teljesítményorientált ember szenved mindettől. Úgy tűnik, hogy még Istennel szemben is hálátlanok. Bizonyos fokig azok is. De talán még inkább arról van szó, hogy nem tanulta meg odaadni a szívét, az idejét, a lelkét valakinek. Először úgy tudja megtanulni ezt az ember, ha Istennek adja oda magát. Azután talán a gyerekének. Aztán a házastársának. Mondom, ez ilyeneket jelent, hogy leülni és elbeszélgetni. leülni, és engedni, hogy a másik meg tudjon szólítani. Mert ha ott ülök az íróasztalom mellett, és már sikerült megtanítani a családomnak, hogy amikor az íróasztal mellett vagyok, akkor ne zavarjanak meg, mert nagyon fontos dolgot csinálok, és én mindig az íróasztal mellett vagyok, akkor soha nem tudnak megszólítani. Ki kell lépni ebből. És lehetőséget kell adni, hogy megszólítsanak. Ő fog megszólítani, amikor akar. De csak akkor tud megszólítani, ha én erre egy lehetőséget adok. Ha én nagyon el vagyok foglalva. Ha úgy néz ki, hogy mindig nagyon fontos dolgokat csinálok, akkor soha nem adok lehetőséget a házastársamnak, a gyermekemnek, X-nek, Y-nak, hogy megszólítson, hogy igazi kapcsolat legyen közöttük. Úgy tudnánk ebből kilépni, hogy ha engednénk azt, hogy először Isten tudjon megszólítani. Az ő számára lenne időnk. Aztán ugyanúgy lenne időnk, majd a többiek számára is. A hálaadás annak az útja, hogy oda tudjuk adni magunkat az élő Istennek. A prédikáció elején azt mondtam, hogy Rut hálátlanság. Most a prédikáció végén ezt a Rut szót visszavonom. És azt mondom, hogy egy szerencsétlen dolog, amikor valaki hálátlanságból nem tudja odaadni az életét az élő Istennek. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Szeretnénk hálás szívű emberekké lenni. Örülni azoknak, akik mellettünk vannak. Örömmel időt tölteni velük. Odafigyelni rájuk. Kérünk, hogy Te taníts meg bennünket, hogy ki tudjunk lépni a magunk bőrgéséből és hajtásából. Hogy a szépnek gondolt külső világunkért feláldozzuk azokat, akik pedig a legfontosabbak lehetnének a számunkra. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, tégy bennünket hálás emberekké. Segítsd, hogy meglássuk azt a sok jót, amit Te teszel értünk. Add, hogy ne tekintsük azt természetesnek, magától értetődőnek. Könyörgünk hozzád, Urunk, népünk vezetőjét. Kérjük, hogy adj nekik bölcsességet, hogy a Te akaratod szerint tudják vezetni a mi nemzetünket. Imádkozunk hozzád a testvérgyülekezetekért. Kérjük, hogy őket is Te áld meg. És így könyörgünk, hogy légy velünk az elkezdődött építkezésen is. Kérünk, hogy áld meg azokat, akik dolgoznak, munkálkodnak itt az épületen. Őrizd meg őket minden bajtól, minden balesettől. Kérünk szépen, hogy segíts, hogy amit Te kezdtél el az életünkben, azt a Te áldásoddal tudjuk majd befejezni. kérünk, hogy hallgass be Jézus Krisztusért, a mi imádságunk. Nincs érdemünk, Urunk, amivel hivatkozhatnánk. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napot kérjünk nekünk, ahol meg nékünk van, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket, és ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő utcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő utcáját te rejád, és adjon néked békességet. Amen.